Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Nyíregyházáról, az örökösföldi református templomból. Igét hirdet Nagy József, a gyülekezet lelkipásztora.
Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek áldott közösségében. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, itt az örökösföldi református gyülekezet közösségében, örökösföldi templomunkban, és az Európa Rádió segítségével nagy szeretettel köszöntjük mindazokat is, akik részesei lesznek ennek az Isten tiszteleti közösségnek a rádió adásán keresztül. Isten elkészítette ezt a mai alkalmat, jó, hogy itt vagytok, jó, hogy élhetünk az ő áldásaival. A 25. Zsoltárunk első és második versének éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket, énekeljük ezt a két énekverset. Foglaljátok el a helyeteket, testvéreim, és magasztaljuk tovább a mi Istenünket, folytatva ének szóval Isten tiszteletünket. Az új énekeskönyv 184. dicséretét énekeljük, a 184. énekünknek mindegyik versszakát.
Thank you.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, akié minden dicséret, dicsőség, tisztelet és hálaadás, most és örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg, miként szól hozzánk Istenünk az ő szent igéje által, hogy bennünket erősítsen hitünkben és megbátorítson belé vetett bizalmunkban, hiszen ő képes megtartani bennünket. Olvasom az igét a Zsoltárok könyvének első fejezetéből, az első Zsoltárból így szólít meg bennünket, ami Istenünk. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Amen. Isten tegye áldásainak forrásává az életünkben az ő igéjét, annak olvasását, hallgatását, megtartását, hogy az életünk gazdagodhasson Isten ajándékaival, az ő dicsőségére, embertársainknak és ennek a világnak javára, sokak örömére és valamennyiünk üdvösségére. Hajtsuk meg a fejünket és imádságban szólítsuk meg Istenünket. Mindenható Istenünk, áldunk és imádunk téged. Köszönjük, hogy ránk tekintettél ma is, amikor felragyogtattad ezt az újabb napot, és felhoztad a napot is, meghosszabbítottad az életünket. Köszönjük az éjszakai pihenés lehetőségét, és azt, hogy akiknek dolgozni kellett, azok kaphattak erőt az éjszakai munkához. Hálásak vagyunk neked mindazért, amit az elmúlt héten testi és lelki szükségeink megelégítésére adtál. Minden pillanatát nyomon követted az életünknek, sőt, hisszük, hogy előttünk jártál. Megoltalmaztál annyi bajtól, és ura voltál annyi veszélyes helyzetnek az életünkben. Adtál mellénk barátokat, testvéreket, hogy ne kelljen egyedül maradnunk. És te magad is mellettünk voltál, ahogyan megígérted. Köszönjük, Úr Jézus, hogy hűséges társunk vagy, hogy számíthatunk rád, most is itt az Isten tiszteleti közösségben. Megvalljuk, hogy szükségünk is van rád, mert nélküled nem állhatunk meg a mi mennyei atyánk színe előtt. Köszönjük, hogy a bűneinkkel először hozzád jöhetünk. Tisztíts meg most is a gondolatainkat, szavainkat, életünket, hogy készen lehessünk az áldásra, amit nekünk szánt mennyei atyánk. Ajándékozz meg szent lelked által jelenléteddel, hogy legyen értelme mindannak, amit mondunk, amit hallunk, amit együtt teszünk ebben az órában. Kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, az ige hirdetésre ének szóval készüljünk, foglaljátok el a helyeteket, és a 225. ének első versét fogjuk énekelni, az új énekeskönyvünk 225. dicséretét. Amíg ezt az éneket énekeljük, addig a gyermekek a gyermekisten tiszteletre fognak átmenni, mi pedig együtt maradunk, és kérjük Isten áldását valamennyiünkre.
Thank you.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Isten szól hozzánk, és teszi ezt úgy, hogy mi megértői lehessünk az ő szavának. Ezért olvasom az ígét, és ezért hívjuk segítségül az ő szent lelkét, hogy az emberi beszédből kihallható és megérthető legyen az Isten hozzánk szóló szava. Az ige, amely alapján szeretném az ő üzenetét hirdetni a közöttetek, megírva található Máté evangéliumának 14. részében, a 14. fejezet 13. versétől a 21. verssel bezárólag a következőképpen. Amikor meghallotta ezt, Jézus eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak, nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, az egyik legismertebb csoda történet a Bibliából a kenyér szaporítás, az 5000 ember megvendégelésének a története. Az óvodai és iskolai hitoktatásban, konfirmációra való felkészülésben, de még az istentiszteletek alkalmával az ige hirdetésekben is gyakran találkozunk ezzel a történettel. Lásd ezt a mai istentiszteletet is. Amit azonban gyakran hall az ember, azt egy idő után már nem hallja. Illetve hát hallja, de nem veszi komolyan, mert megszokja. A mi családi életünknek volt egy olyan szakasza, amikor elég közel laktunk itt Nyíregyházán a városi mentőállomáshoz, és amikor abba a lakásba beköltöztünk, akkor minden egyes induló és érkező mentőnek a kiabálására, a szirénázására felkaptuk a fejünket, és hát nagyon gondolkodtunk, hogy jó lesz-e ez így, meg lehet-e ezt szokni, lehet-e itt valaha is normálisan élni, aludni, beszélgetni úgy, hogy az ember ne kapja föl minden egyes alkalommal a fejét. És nagyon érdekes volt megtapasztalni azt, hogy néhány hét eltelt, és mennyire hozzá lehet szokni még ehhez is, megszoktuk a szirénáknak a hangját. És bár nem gondolom, hogy jó lenne az, hogy az ember már nem kapja föl a fejét a sziréna hangjára, hiszen nagyon fontos figyelmeztető jelzés ez, mi mégis úgy éltünk, hogy már nem zavart bennünket. Már mondjuk így fel sem tűnt, hogyha szirénát hallottunk. Ha vendég jött hozzánk, mindig kérdezte, hogy nem zavar benneteket, és mondtuk, hogy micsoda, hát mi már nem vesszük észre. Hallunk dolgokat, de nem veszünk róla tudomást. Hát éppen ezért kell nagyon jól vigyázni azokra az igékre, amiket jól ismerünk. Mert előfordulhat, hogy ilyen módon megszokott hangá lesz a számunkra. És már nem fogjuk felkapni a fejünket, amikor Isten ezeken az igéken keresztül szólni akar hozzánk, mert olyan sokszor hallottuk már, mert lehet, hogy együtt tudjuk mondani az ige felolvasójával, jelen esetben a lelkipásztorral, tudjuk követni a szöveget úgy is, hogy nincs is előttünk a Bibliánk. Mégis hiszem, testvérek, hogy Isten üzenetet készített ma számunkra ezen a jól ismert igén keresztül is. Érdemes tehát figyelni az Isten igéjére, akkor is, ha ismerős a történet. Érdemes figyelni azzal a kíváncsisággal, amivel a gyerek nap mint nap kíváncsian, érdeklődve várja haza a szülőt, még akkor is, ha mindig ugyanakkor jön, ha mindig ugyanott jön be, és hogyha mindig ugyanaz a rituálé zajlik le a hazaérkezéskor. Ma reggel, amikor a gyermekeimmel először találkoztam, mindegyikükkel ott a reggeli asztalnál ültek sorba, akkor azzal kezdtem, hogy bocsánatot kértem tőlük, mert miközben ide készültem az ige hirdetésre, aközben lett ez világos számomra, hogy milyen fontos ez a kíváncsiság. Ők minden egyes este megkérdezik, apa, fogsz gitározni, ha lekapcsoljuk a lámpát? És azt szoktam nekik mondani, hogy ha még egyszer megkérdezitek, nem fogok gitározni. Mert beleun az ember. De Isten igéje ma arra tanít, hogy ne unjunk bele, hanem legyünk ugyanolyan kíváncsiak az ő szavára, akkor is, hogyha már sokatszor halljuk, sokatszor olvassuk, legyünk kíváncsiak arra, hogy vajon mit akar üzenni nekünk az Isten, mert lehet, hogy egy jól megszokott, egy akár megtanult, fejből tudott igén keresztül Isten valami egészen újat akar mondani. Ennek a történetnek a középpontjában, mint ahogy az egész Szentírásnak a középpontjában, az Úr Jézust látjuk. Körülötte zajlanak az események. Kiszáll a hajóból Jézus, és azt gondolhatnánk most egy kicsit talán nyugalma lesz, mert egyedül ült a hajóba, és egyedül érkezett meg a túlpartra. De azt olvassuk, hogy alig, hogy kiszáll, már is ott van körülötte a sokaság, mert ezek megsejtették, hogy merre megy Jézus, és ők mennek gyalog a parton, nagyobb utat megtéve, sokat járva, talán sietve, szaladva mennek, hogy odaérjenek Jézushoz. Sorjáznak az emberek, és sorjáznak a betegek, és azt olvassuk, hogy Jézus meggyógyította a betegeiket. Úgy mehetnek tovább, hogy már meggyógyultak. De azt is látjuk, hogy ezek a meggyógyultak nem nagyon szaladnak el Jézustól. És egyre nagyobb lesz a tömeg. Hallgatják Jézus szavait, mert jó Jézus mellett lenni. És olyan magával ragadó ez az egész, hogy belefeledkeznek az emberek az életbe. Ma így mondanánk, hát elszalad velük az idő. A tanítványok azonban jól érzékelik a helyzetet, és meglátják, hogy ebből a helyzetből, ebből az idilli állapotból, amiben most ott van ez a sok-sok ember, ebből könnyen baj is lehet. A többi evangélium leírja, hogy a tanítványok aggódva mondják, hát ha ezek most így elmennek itt étlen szomjan, lehet, hogy kidőlnek útközben, és lehet, hogy bajuk esik, lehet, hogy elfogy az erő, és nem érkezhetnek haza. A tanítványok észreveszik a közelgő veszélyt, a nehézséget, azt, amit a többiek még nem látnak, a sokasság még nem érzékel, mert ők belefeledkeztek az életbe. És mindjárt ezen a ponton meg is kell állni, testvérek. Mert észre kell vennünk, hogy van különbség a Jézust körbevevő emberek között. Van különbség a sokaság és a Jézus közelségében lévő tanítványok állapota között. Van különbség ember és ember között. Tudom, hogy ezt majd kicsit veszélyes kimondani. Mert félő, hogy valaki sértve érzi magát. Ha azt mondjuk, hogy te ebbe vagy abba a kategóriába tartozol, akkor nagyon könnyen ránk sütik a bélyeget, hogy megbélyegeztünk valakit. Mégsem lehet szó nélkül hagynunk azt, amit itt ebben a történetben látunk. Mert hát Jézus jelenléte nem jelenti mindenkinek ugyanazt. Sem ott abban a régi történetben, sem a mai világ történéseiben. Vannak, akik úgy vannak Jézus mellett, hogy igazából nincs kapcsolatuk vele. Nem kerülnek hozzá közelebb. Fizikálisan lehet, hogy jelen vannak, ott vannak abban a nagy tömegben, ahol úgy jól el lehet lenni, egyébként egy jó nagy gyülekezeti közösségben is olyan jól el lehet lenni, és vannak, akik már nem csak mellette akarnak lenni, nem csak ott akarnak lenni a nagy sokaságban, hanem kapcsolatban akarnak lenni Jézussal. Vannak ebben a nagy tömegben ott Jézus körül, vannak néhányan, akik nem feltétlenül fizikális módon vannak közelebb Jézushoz, hanem lelki módon is, mert meghallották Jézus tanítványnak elhívó szavát, mert komolyan vették és elfogadták az ő kiválasztását, és személyes kapcsolatba kerültek a megváltóval. Persze a történetből azt látjuk, hogy a többség az, akiknek csak fizikai kapcsolata van, akik fizikálisan vannak ott jelen. Hallják, amit mond Jézus, van róla tudomásuk, még azokból a dolgokból is szívesen részesülnek, amit Jézus ad, hiszen kigyógyulnak a betegségeikből, aztán esznek majd a kenyerekből, meg aki szereti a halat, az a halból is. De nincs személyes kapcsolatuk Jézussal. És vannak néhányan, egy tucatnyian, akik nem csak jelen vannak, hanem Jézussal vannak. És bármennyire is nehezen hallunk ilyet, de ők kiváltságosak. Kevesebben vannak. Szám arány tekintetében sokkal kevesebben vannak, mint a többiek. De ők Jézus oldalán állhatnak. Annak a Jézusnak az oldalán állnak, akinek hatalma van mindenek felett. Számbelileg csekély létszámú ez a kicsiny közösség, de abban a helyzetben mégis a kevés lesz áldássá a sokak, a tömeg számára. Nem demokratikus, de áldásos. Mit látunk, testvérek, ebben a mai világban? Kik vannak többen? Azok, akik sokszor tudomást sem vesznek Jézusról, vagy csak akkor veszik elő a Jézus nevű kártyájukat, amikor valaki kell, akit meg lehet szídni, akit el lehet mondani mindenfélének, amikor valami nem jön össze az életben, amikor valami baj van, amikor a bajok okozóját kell keresni, és hibáztatni kell valakit. És vannak azok, akik személyes kapcsolatban vannak Jézus Krisztussal, de kik vannak többen? Én azt hiszem, testvérek, hogy az arány ma sem lenne jobb. Sőt, nem vagyok jó matekos, de ha számolhatok egy kicsit veletek együtt, akkor most tegyük meg. Ha ott Jézus mellett volt 5000 férfi, ahogy mondja az evangélium, volt ott 5000 férfi, meg még a nők, meg a gyerekek, akkor tegyük fel, hogy egy jó 10-12 ezres sokasság van Jézus mellett. Körbeveszi őt, vagy 12 000 ember. És ebben a 12 000-ben mindössze 12 van, akik máshogy vannak jelen. Hatalmas az a sokaság, és szinte elenyészően kevés az a 12-es kis tanítványi csapat. De nézzétek csak meg ezt a történetet. Kik voltak mégiscsak többen? Ez a 12 mit tudott véghez vinni annak a 12 000-nek az életében? Először is ez a kis sereg, a Jézus tanítványi csapata látták a közeledő bajt. Mert akik elfogadják, testvérek, az Úr Jézus kiválasztó szeretetét, azoknak Isten elkezdi tisztogatni a látását. Kicsit olyan lehet ez, mint amikor én is a szemüveget leveszem az orromról, és megtörölgetem. És akkor jövök rá, hogy jé, hát ez is, meg az is megvan még, csak nem láttam. Isten elkezdi megtisztítani a látását az övéinek. Abban a helyzetben, amikor a sokasság úgy belefeledkezik abba, amiben benne vannak, mert ott jó volt lenni. Amikor ők még nem gondolnak a veszélyre, a tanítványok már tudják, hogy ebből baj is lehet.
Tudják, hogy veszélyben van az ember tömeg, mert eltelt az idő, és az emberi szervezet az ilyen, hogy szükségünk van az energia utánpótlásra. És milyen jó, hogy észreveszik ezt, és nem csak egymás között beszélik meg, nem csak összesutyorognak, hogy vajon Jézus észreveszi-e, hogy milyen baj is lehet ebből, hanem Jézushoz fordulnak az észrevételükkel. Testvérek, a keresztény embernek nagyon fontos küldetése lenne ez, hogy észrevegyük a bajt, mielőtt még bekövetkezik. Isten azért engedi meg, hogy tisztuljon a látásunk, azért segít, hogy tisztábban lássunk, és ehhez adja az ő igéjét, meg az ő szent lelkét. Azért engedi, hogy az övéi, a választottak tisztábban lássák ennek a világnak a dolgait, mert ő megmentő szeretettel szereti ezt a világot. És azt akarja, hogy legyenek ebben a világban olyanok, akik felismerik, hogyha közeledik a baj, akik fent vannak az őrtoronyban, és ha kell, megkongatják a vészharangot. A sokasság ugyanis ma sem látja. Nem érzékeli a veszély közelettét. Az embereknek nagy része nem érzékeli azt, hogyha úgy haladnak tovább a dolgok, mint ahogyan most vannak, akkor életveszélyes körülmények lesznek az örök életükre nézve. Persze azzal foglalkozgatnak már, hogy mi lesz a klímával, milyen klímaválság előtt állunk. Sok mindennel foglalkozunk a földi életre nézve, de az örök élet viszonylatában nem gondolkoznak ma, csak nagyon kevesen. Tiszta látással pedig csak azok bírnak, akik a tömeg emberből mernek kiváltságossá lenni. Mégpedig úgy, hogy Jézus Krisztus kiválasztását fogadják el. Ez mindig nehéz küldetés, mert a tanítványok, testvérek, szám arányukat tekintve sokkal kevesebben vannak, mint a többiek. És demokráciában élve hozzászoktunk már ahhoz, hogy a többségnek igaza van. Isten azonban a keveseket akarja küldetésbe állítani, a sokakért, a tanítványokat, a sokaságért. Az Úr Jézus tanítványai észreveszik, hogy akár ember életek is veszélybe kerülhetnek, ha nem kapnak hamarosan valami élelmet. És az észrevételükkel Jézushoz fordulnak. Ez egy nagyon fontos mozzanat, testvérek, mert minden tanítványnak szüksége van Jézus Krisztusra. Éppen olyan nagy szüksége van a tanítványoknak Krisztusra, mint azoknak, akik a bajaikkal keresték meg őt, de még nem tanítványai. Mert a tanítványok nem jobbak, mint az őket is körülvevő sokaság. És ezt nekünk is komolyan kell venni, testvérek. Mi keresztények nem vagyunk jobbak, mint a bennünket körülvevő világ. Nem azért vagyunk kiváltságosak, mert valamiben jobbak lennénk. Sőt, lehet, hogy tudnánk olyan nem keresztény embert is mutatni, akit ha az én életem mellé állítanánk, vagy a tiétek mellé, akkor azt kellene mondani, hát világi mértékkel, emberi szemmel mérve az ő élete még jobb, mint az enyém. A keresztény ember kiváltsága tehát nem az, hogy jobb ember, mint a többiek. A keresztény ember kiváltsága abban van, hogy tudhatja, Jézus Krisztusra mindig számíthatok. És amikor a tanítványok felismerik a közeledő bajt, akkor ők számolnak Jézussal. Hozzáfordulnak segítségért. Nem várják meg, hogy nagy baj legyen, hogy aztán majd azt lehessen mondani, hát bocsánat, de Jézus nem tett semmit. Ő a hibás. Testvérek, a kereszténység nem katasztrófa turizmus. Nekünk nem a baj felett kell keseregni, ami már megtörtént, hanem tiszta látással azon kell igyekeznünk, hogy megelőzzük a bajt. Nem a bűneink felett kell folyamatosan siránkozni, meg a világ bűne felett, hanem folyamatosan keresni kell Jézust, hogy egyeztessünk a következő lépésről, amivel meg lehet előzni a nagyobb bajt, a nagyobb bűnt, a végső romlást, a kárhozatot. Mert a keresztjén ember ma is ember halász, akiket Krisztus megmentő szeretete kell, hogy vezéreljen. Amikor a tanítványok odafordulnak Jézushoz, akkor kiderül, hogy a segítség kezdete már ott van az ő kezeik között. Addig, amíg ők csak a bajra figyeltek, amíg a közelgő veszélyt látták, nem vették észre, hogy a kezükben már van valamiféle eszköz a baj megelőzésére. De amikor Jézushoz fordulnak segítségért, akkor Jézus megtörli a szemüvegüket. Tovább tisztogatja a látásukat. És azt mondja a tanítványoknak, hát fiúk, ez egy olyan helyzet, amit nektek kell megoldani. Persze lehetetlennek tűnik a feladat, mert a saját erőforrás kisebb, mint amekkora a probléma. De a tanítványoknak számolni lehet Jézus erejével. Még mielőtt ők felfedezték volna, hogy baj közeleg, Jézus már a kezükbe, a tarisznyájukba tette a megoldást. Mert ő mindig előttünk jár. Mi még nem éltünk, amikor Jézus Krisztus eljött, értünk. Mi még a bűneinkben voltunk, amikor ő meghalt a mi bűneinkért. Még az Isten lázadói, az Isten ellen lázadók voltunk, amikor ő az ő áldozatával megbékéltette az Istent. Megelőlegezte azt, amire nekünk szükségünk lehet, és arra akar tanítgatni bennünket, hogy vegyük észre mindazt, amivel megelőzhetjük a bajokat, a bűnöket akár, mert eszközként már a kezünkbe adta. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezekhez az eszközökhöz hozzáférést adjunk neki, hogy megadjuk a telefonunknak, a bankkártyánknak a PIN-kódját, hogy tudja feloldani azt, és aztán lehessen azzal áldást adni másoknak. Mert ami nálad van, testvérem, az Jézus Krisztus erejével megsokszorozva nagyon sokaknak elégséges. Hát ezt tanulni kell, testvérek. Tanulnunk kell, hogy Isten bevon bennünket az ő munkájába. Sokszor vagyunk úgy, mint a tanítványok, hogy várunk, oda szaladunk Istenhez, és azt mondjuk, hogy baj van, tegyél valamit. De Isten arra tanít bennünket, hogy a csodát ő úgy szeretné megtenni, hogy abban nekünk is részt ad. Meg kell tanulnunk, testvérek, hogy Isten rajtunk keresztül akarja megtenni az ő csodáit ebben a világban. Tanítványként nem az a feladatunk, hogy helyzetelemzést, hogy kockázatelemzést végezzünk, hogy latolgassuk aztán, hogy ilyen vagy amolyan helyzetből milyen stratégiával lehetne kikerülni. De van feladatunk, mégpedig az, hogy forduljunk oda Jézushoz, hogy vegyük számba azt, amink van, amit ő már elhelyezett nálunk, mert tudta, hogy eljön az a pillanat, amikor éppen arra lesz szükség, ami ott van már a kezed ügyében. És igenis feladatunk az, hogy bízva Isten hatalmába merjük szolgálatba állítani a saját erőforrásainkat. Mert nem kevés az, testvérek, amit kaptunk. Csak akkor kevés, hogyha Jézus nélkül akarjuk ezt használni. Ha csak magunknak akarjuk megtartani, ha nem úgy tekintünk erre, amink van, tisztán látással, mint ami elégséges lehet az Isten tervének megvalósulására. Akkor kevés, sőt, akkor még saját részre sem lesz elegendő. De egyáltalán nem kevés, sőt, azt olvassuk, hogy bőséges lesz akkor, ha merjük Jézus kezébe letenni és onnan újra fölvenni. Ha merjük komolyan venni, hogy a csoda ránk vár. Nem nekünk kell várni a csodákra, hanem a csodák várnak arra, hogy lesz-e valaki, aki megtegye. Legyen ma is, a mai világban is néhány olyan ember, néhány tanítvány, aki nem fél a sokaságtól, nem fél a kihívástól, hanem Jézus Krisztusba vetett hittel és bizalommal, és a tőle kapott eszközökkel mer csodát tenni. Testvérek, ez nem beképzeltség. Ez nem elbizakodottság, hanem hit. Az élő Istenbe vetett élő hit, aminek ma is megtartó, megmentő, megelőző ereje van. Az Úr Jézus ezért adta önmagát, és nem éri be ma sem kevesebbel. Tőlünk sem éri be kevesebbel. Bízzunk hát benne. Higgyük el, hogy ő velünk van, és mi odaállhatunk az ő oldalára. És ne féljünk bátornak lenni, és használni azt, amit tőle kaptunk. Hiszen ő azt azért adta, hogy amikor eljön az idő, akkor áldássá legyen a kezeink között minden tőle kapott ajándékunk. Amen. A 157. énekünk első és ötödik verseinek éneklésével válaszoljunk az ige szavára, az új énekeskönyv 157. dicséretének az első és ötödik versét énekeljük. Szólítsuk meg a mi Urunkat, Istenünket, és feleljünk imádságban arra, ahogyan ő megszólított bennünket. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy meghívtál bennünket, mert tanítványaiddá szeretnél tenni. Te tudod, hogy vajon adtunk-e már választ a te hívásodra, hogy elfogadtuk-e megváltó szeretetedet, és beálltunk-e a szentek seregébe. Ha még nem született meg bennünk a döntés, akkor kérünk, ma vegyél el minden kétséget, minden félelmet a szívünkből. Hadd mondjunk igent a te igenlő szeretetedre. Adj nekünk megváltott, megújított életet a te kegyelmed által. Engedd, hogy tanítványaidként készen lehessünk a tanulásra, a tisztább látásra. Engedd, hogy meglássuk, miben akarsz hasznossá tenni bennünket ebben a világban. Olyan sok csodára van szükség ma is, mert vannak éhezők, háborúság is van, nagy hatalmi egymásnak feszülések, meg hatalmi harcok a közösségeinkben. Segíts meglátnunk, hogy mit adtál a kezünkbe, amivel szolgálhatunk téged. És így részt vehetünk csodás munkádban. Urunk, te ismered a világunkat. Segíts, hogy mi is akarjuk egyre jobban megismerni azt, hogy tisztán lássuk az életnek dolgait, hogy felismerjük a veszélyt, és hogy merjünk elébe menni a bajnak. Te látod, hogy milyen nagy küzdelmek folynak a győzelemért, olimpián, politikában, magánéletben, és az életnek számos területén. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem legyőzni akarsz minket, hanem megosztani akarod velünk a Te győzelmedet. Kérünk Téged a ma induló házasság hete programokért. Engedd, hogy sokan találjanak áldást ebben. Kérünk, Urunk, a gyászolókért, az egyedülmaradókért, az önmagukkal is küzdőkért. Te ne hagyd magukra őket, és segíts nekünk is észrevenni azokat, akiket rajtunk keresztül akarsz segíteni. Engedd megtalálni azt a telefonszámot, azt az e-mail címet, aminek a másik oldalán ott van az, akihez küldesz minket. Hadd vegyük komolyan a magunk küldetését, és hadd vegyük igazán komolyan azt, Urunk, hogy rád számíthatunk mindenben. Sokszorozd meg azt, amit nekünk adtál, de csak akkor és csak úgy, hogyha az másnak is áldássá lehet. Hallgass meg bennünket, Atyánk, fiadnak, ami megváltunknak érdeméért. Amen. Jöjjetek, folytassuk együtt imádságunkat az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljátok el a helyeteket, testvéreim, és az énekkar szolgálatát hallgassátok meg.
Csak Krisztusban kaptam reményt, új örömet, új élet szül. Ő rá mindig számítható, bármilyen nagy próbát kapó. Szeretve várja évigér, békéje mély a tengernél. Ő pártfogó, ő mindenem, nagy szeretettel lép engem. A Krisztusban kigyermek lett, Isten a földön megjelent. Úgy jött ide, mint ajándék, menteni jött előtt verték. Míg értek hajt a kereszten, ki
Sem nem volt.
az áldásvétel előtt záró énekünket énekeljük, az új énekeskönyv 771. dicséretét, a 771-es éneket mindegyik verszakával fogjuk énekelni, gitár kísérettel. Jöjjetek fennállva, fogadjuk Istenünk áldását. Ti pedig, testvéreim, növekedjetek a kegyelemben, ami Urunknak és megtartónknak, Jézus Krisztusnak a megismerésében, övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk Nyíregyházáról, az örökös földi református templomból. Igét hirdetett Nagy József, a gyülekezet lelki pásztora.
Isten előtt csendességben, istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.